Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, testvéreim, imádkozzunk. Magasztalunk téged, egek nagy királya, uraknak ura, édes jó Istenünk. Köszönjük, hogy kegyelmedből eljöhettünk a te szent házadba. Köszönjük, hogy itt együtt énekelhetünk, Uram. Köszönjük, hogy együtt szólhatunk hozzád imádságba. És tudjuk jól, hogy ez nem pusztába kiáltott szó. Tudjuk, hogy ez meghallgatásra talált el nálad. Ó, Uram, köszönjük, hogy még ilyen szép időt adsz nekünk október 2-án, szinte már majdnem az ősz közepén, Uram. Milyen jó, hogy nem kell fáznunk, nem kell fűtenünk, és így ebben a jó időben jöhetünk téged dicsérni, Uram. De látjuk és érezzük, hogy a vétkeink ezzel nem lettek kevesebbek. Látjuk, hogy te kegyelmes vagy hozzánk, ám mi mégsem szűnünk meg napról napra áthágni a te rendeléseidet. Bocsásd meg, Uram, vétkeinket. Bocsásd meg, melyeket elkövettünk te ellened, embertársaink ellen. De bocsásd meg azokat is, amelyeket csak kigondoltunk, hogy el fogjuk követni. Ó, Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy legyen áldásod újra ezen a népen. Engedd, hogy szóljon az ige, és hogy értsük, hogy mit szeretnél nekünk ma üzenni. Mert hisz mit ér a beszéd, hogyha nem nyitott rá a szív? Mit ér a szavak halmaza, hogyha lepattan mi rólunk, Urunk? Ezért kérünk, hogy adj figyelmes szívet, mert épülni és táplálkozni szeretnénk lelkileg a te üzenetedből. Szent fiadért, ami megváltó Úr Krisztusunkért kérünk. Hallgasd meg a mi mostani esedezésünket. Amen. Olvasom, testvéreim, Isten igéjét a 109. Zsoltárból, a 109. Zsoltár mind a 31 verséből. A karmesternek Dávid Zsoltára. Dicsérlek téged, Istenem, ne maradj néma, mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Rosszal fizetnek nekem a jóért, gyűlölettel a szeretetért. Állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon jobbja felől. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, még az imádsága is váljék vétek ki. Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. Szüntelenül bolyongjanak, és kéregessenek fiai a romok között keresgéljenek. Foglalja le mindenit a hitelező, idegenek fosszák meg szerzeményétől. Senki se maradjon hűséges hozzá, senki se könyörüljön árváin. Írtsák ki az utódait, már a következő nemzedék feledje el nevüket. Még ősei bűnér is emlékezzék az Úr, anyjának vétkét se felejtse el. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, emléküket pedig írtsa ki a földről. Mivel nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, hanem nyomorult és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette. Szerette az átkot, érje is utol. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. Magára vette az átkot, mint a ruhát. Hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj. Az legyen ruhája, amely befedi, és öve, amelyet állandóan visel. Ezzel büntesse meg vádlóimat az Úr, akik rosszat mondanak rólam. De te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért. Jóságos szereteteddel ments meg engem, mert én nyomorult és szegény vagyok. A szívem is sajog bennem. Mint a megnyúlt árnyéknak úgy kell elmennem, elsöpörnek, mint a sáskát. Térdem rogyarozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. Gyalázatos lettem az emberek előtt. Néznek rám, és fejüket csóválják. Segíts meg, Uram Istenem, szabadíts meg kegyelmesem. Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, hogy te tetted ezt, Uram. Ha ők átkoznak is, te megáldasz. Ha rám támadnak, megszégyenülnek. Szolgák pedig örülni fog. Vádlóimat boríts a gyalázat, lepje el őket a szégyen, mint egy köpeny. Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem őt a sokaság előtt, mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Elsőre talán meglepő lehet, hogy hogyan is szerepelhet a mi Bibliánkba egy ilyen átok gyűjtemény. Hogyan fér meg egymás mellett az ember szívének gonosz szándéka, hogy fér meg az átok, és hogy fér meg a kegyelem, amiről szól a Biblia. Talán azért kaphatott helyet benne, mert része az ember életének. Talán nem minden ember életéhez tartozik szervesen, de azért a minden napokban ott van az átok. Csak gondoljunk bele, hogy mennyi médium van manapság egyházon kívül, akinek, hogyha az ember fizet, kész arra, hogy rámondjon egy-egy átkot a másik emberre. De hogyha egyházon belül kereskedünk, akkor láthatjuk, hogy tőlünk keletre lévő területeken, az ortodoxiában joga van a pópának, hogy átkot mondjon, akár még saját gyülekezeti tagjára is. És ettől rettenetesen félnek az emberek. Rettegnek tőle. A régi kultúrákban jelen volt az átok, de akkor csak a népnek a lelki vezetői használhatták. Nem népen belüli emberekre, hanem az ellenség távoltartására, szinte egy védekezési célra. Manapság pedig boldog-boldogtalan. Tele van vele a média, tele van vele az internet, az újságok. És ami meglepő volt számomra, hogy ezek a médiumok nem csak saját szöveget használnak, nem csak egy maguk által kitalált szöveget vesznek elő, hanem előveszik még a 109. Zsoltárt is. Használják az Úr igéjét is erre. Találtam az interneten egy olyan cikket, amely felhívást intéz az olvasókhoz, hogy imádkozzanak Obamáért. És az imádság igéjét a 109. Zsoltár 8. versében jelöli meg, amely így hangzik, hogy kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Vizsgáljuk hát meg, szeretett testvéreim, hogy pontosan miről is szól ez az átok Zsoltár. És hogy mennyire hasonlít ez az átok Zsoltár azokhoz az átkokhoz, amelyeket pénzen szinte megvehet az ember a mai világban. Nézzünk bele abba a helyzetbe, ahonnan Dávid ezt elmondta. Nézzük meg, hogy milyen lelki állapota volt, amikor feltörtek belőle ezek a gonosz szavak. De nézzük meg azt is, testvérek, hogy miben mutatott nekünk példát ezáltal a Zsoltár által. Hogyha a Zsoltár végéről indulunk, akkor azt látjuk, hogy ez a zsoltáros Dávid rosszul van. Azt látjuk, hogy alapjában véve rossz a közérzete, sajog mindene, teste lesoványodott. Már közel van a halálhoz. Úgy érzi, hogy úgy fog elmenni, mint ahogyan a sáskák lehullanak, és ahogy elsepli őket a szél. Azon a vidéken egy-egy forró szél képes volt elszárítani ezeket a sáskákat, és egészen elsodorta őket a tengerig. De hasonlóképpen élte meg a közelgő véget Ady Endre is, amikor beleszőtte a 109. Zsoltárnak ezt a mondatát egyik versébe. Hadd idézzek most ebből. Megűzték, és nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerek. Mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni másba. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik életkorában volt Dávidnak ilyen élménye. Talán én az élete végére tenném időben, amikor már ágyban fekszik, amikor már mozogni is alig tud. Most, hogy látjuk, hogy milyen lelki állapotban volt ez a szerző, Dávid, talán most már jobban megértjük, hogy miért is mondott ilyen szavakat. Mert nem elég, hogy már közel van a halálhoz, nem elég, hogy már lehet, hogy meg vannak számlálva a napjai, még ennek ellenére van, aki gyalázza. Ennek ellenére még van olyan ember, aki bolondságokat beszél róla, aki rossz hírbe hozza. Mert hogyha visszakanyarodunk a Zsoltár erejére, akkor azt látjuk, hogy hamis nyelvvel szólnak ellene, ok nélkül támadják és gyűlöletet kap. Gyűlöletet kap annak ellenére, hogy ő szeretetet adott ezeknek az embereknek. Amikor az ember azért szenved, mert érzi, hogy közeleg a vég, vége ennek a földi létnek, és még ezekben a fájdalmas órákban nemhogy megnyugtató szavakat kapna, hanem biztató szavak helyett gyalázatot. És főleg, hogyha az ember olyanoktól kap ezekben a nehéz percekben gyalázatot, akitől nem várná, sőt, hogyha azoktól kap, akik szeretett, hát van ettől szörnyű, testvérek. Van ettől elhagyatottabb állapot. Ilyen helyzetben az ember hát ne haragudna meg. Nem törnének-e fel a szívéből ilyen gonosz szavak vádlóival szemben. Az ilyen ember könnyedén kitör magából. És hát ilyen körülmények között hangzottak el ezek az átok szavak, amelyek talán a mi fülünknek furcsán csengenek. Ám mégis ebben az ideg állapotban, ebben a reménytelen, elvetett helyzetben ez szólt a király szívéből. Egyes kutatók szerint ezek a vádak nem az ő szájából hangzottak el, hanem csupán idézi a vádlóit. Én nem szeretném felmenteni a zsoltárost ez alól, de magunkat sem. Főleg, hogy a 20. versben kéri a zsoltáros, hogy mindezt, amit elmondott, az Úr vigye véghez az ő vádlóinak életében. Most nézzük meg, hogy miről is szóltak ezek az átkok. Miről beszélt ott a beteg ágyon, gyűlölségtől üldözötten ez az ember. Először is egy bírósági ítéletet szeretne az ő vádlóival szemben. Azt írja, hogy álljon a jobbjára egy vádló, annak az embernek, aki ellene fordult. A korabeli bíráskodásban jobb oldalon helyezkedett el a vád, ez már a mai világra, a mai büntető jogban már megfordult, hiszen ottan a bal oldalon van. Azt szeretné, hogy legyen egy bíró, aki kimondja ennek az embernek a bűnösségét. Mondja ki azt, hogy tényleg ez az ember vétett ellenem. Erre vágyik. Majd pedig azt kívánja, hogy halljon mekkorán. A korai halál. Abban az időben Istennek az egyik legszörnyűbb büntetése volt. Talán még szörnyűbb, mint akármilyen testi fájdalom és lepra. És azt kívánja, hogy vegye át ennek az embernek a helyét. Vegyék át a tisztségét, amit ő eddig betöltött. Ismerősen cseng ez a történet, amikor az apostolok cselekedeteiben Péter apostol nyilatkozik így Júdásról. Őnek is ugyanígy fiatalon kellett meghalnia, és át is vette más az ő tisztségét. Azt akarja ebben az átokban a zsoltáros, hogy akiket itt hagy ez a bűnös, azok is felejtsék el. Ne legyen nyoma, minden tűnjön el, minden emlék, ami egyáltalán ráemlékeztet. És talán ami a korai halállal egyenértékű, talán ami ugyanolyan súlyos átok és büntetés az, hogy halljanak meg az utódai. Talán ilyet még a legnagyobb ellenségeinknek se kívánnánk. Halljanak meg az utódai, ne legyen, aki tovább viszi a nevét ennek a bűnösnek. És olyan legyen ez az átok rajta, amelyet ő rámond, mint a ruha. Simuljon rá, ivódjon bele, sose tudja levetkőzni. Kedves testvérek, az átkok jelen vannak ebben a világban is. Talán az ember sokszor szeret rosszat kívánni a másiknak, és sajnos ez a viselkedés nem kerüli el a keresztény embereket sem. Mi is ugyanúgy kimondjuk talán a másikra a rossz kívánságunkat, azt, ami éppen a szívünkben van, ami éppen kicsattan belőlünk. Jól lehet, nem fordulunk médiumokhoz, nem fizetünk azért, hogy másnak rosszabb legyen a helyzete, de azért egy-egy szólással, egy-egy rosszkor időzített szólással milyen nagyot lehet tarolni az ember szívében. És ettől talán súlyosabb az, amikor az ellenségekre gondolunk. Eddig csak azokról beszéltem, akiket ismerünk, és talán egy semleges viszonyban vagyunk velük. De amikor ellenségünkre gondolunk, akkor már lehet, hogy durvábbak is vagyunk. Nem tudjuk szeretni őket, mert hát lehetetlen. Hogyan szeressem én azt az embert, aki reám támad, akitől tudom, hogy ellenem van, aki engem bánt és gyötör. Azt kérjük, hogy aki ellenünk van, az inkább ne is létezzen. Tűnjön el a környékemről. Ne is ismerjem többi. És még rosszabb, amikor az ember saját kezébe veszi az ügyet, és saját emberi erejéből próbál megoldást kiharcolni. Nem tagadhatjuk, kedves testvéreim, hogy rossz kívánságok, átkok, ha csak kis mértékben is, de jelen vannak az ember életében. Akkor is jelen vannak, hogyha ezeket szégyeljük. Különösképpen is előtörnek ezek belőlünk, amikor valami egyéb fájdalmunk van. Amikor talán nem jó a közérzetünk, mint ahogy nem volt jó Dávidnak se. Hogyha betegségben szenvedünk, vigasztalást várunk, hogyha fáj a mi bensünk, fáj a mi szívünk, várnánk a vigasztalást, és akkor lehet, hogy egy olyan barát, egy olyan ember fog vádolni bennünket, akitől a vigasztaló szavakat vártuk volna. Hát nem fájdalmas ez, testvéreim? Nem fájdalmas, hogy még belénk döfi a rossz akarat kését? Bizony fáj. De mit tehetünk? Ami a szívünkben van, testvéreim, azt nem tudjuk önmagunk leküzdeni. Ahhoz igen nagy lelki erő kell, de el tudjuk mondani Istennek. Annak az Úrnak, akinek mi gyermekei vagyunk a Krisztus által. Hogyha mi már ezt fel tudjuk vállalni, ha már el tudjuk mondani az Úrnak, akkor már jó úton vagyunk. Mert ő úgy is látja, és úgy érzem, hogy sokszor olyan, mint az apa. Olyan, mint az édesapa, amely dacoló, tomboló, mérges gyermekét szeretettel gyengéden magához öleli és megnyugtatja. Nem hagyja, hogy kitöltse ezt a haragot máson, hanem ő segít, hogy megoldódjon problémája. A zsoltáros is kereste ezt a megnyugvást. A düh, ami benne volt, azt Isten felé mondta el ebben a zsoltárban. Imádkozott. Jól lehet, nem egy sablonos, nem egy szép barokkosan díszített, szép keretes zsoltárban, hanem őszintén. Őszintén, mert nem játszotta meg magát, őszintén elmondott mindent. Megnyílt ebben az imádságban. Elmondta neki, hogy ő mit kíván a szíve szerint az ellenségének. Elmondta az Úrnak, hogy ő milyen gyalázatra szeretné küldeni, aki őt vádolni mertne. És látjuk, hogy hiába rosszat akart ezeknek az embereknek. Hiába volt tele a szíve haraggal, mégis imádkozott értük. Mégis imádkozott, mert az Úrhoz fordult. Az Úrra bízta ezt az ügyet. Az Úrnak mondta el, hogy milyen gondolatok vannak benne. És kérte a megoldást ő tőle. Rábízta az ügyet Istenre. Eszembe jut az az eset, amikor Dávid éppen menekülésének egyik pontján, és összetalálkozik egy Simei nevű emberrel. Ez a Simei vádolja, ócsárolján, Dávid mégis ennyit mond, hogy bárcsak a javamra fordítaná az Úr azt, hogy ma ócsároltak engem. Bárcsak rátekintene az Úr az én nyomorult állapotomra. Azzal, hogy a büntetést az atya kezébe helyezte, akár ezzel a Simei esettel kapcsolatban, akár itt a Zsoltárban, mondom, hogy a legjobban cselekedhetett. Lehet, hogy valóra is fognak válni ezek az átkok. Lehet, hogy be is fognak ezek teljesedni, de tudjátok, testvéreim, Isten ezeket képes áldásra is fordítani. Annak az embernek az életébe. Annak a bűnös, vádló embernek az életébe, akire kimondta ez a zsoltáros. Mert hogyha az ember támad, ha az emberi agresszió uralkodik el, hogyha az ember próbál egy-egy ilyen átkot véghez vinni a másik emberen, akárhogy megölje, akárhogy elkergesse, megverje, abból még ennek a gonosz népnek, ennek a gonosz embernek nem lesz bűnbánata. De hogyha Isten hozza rá a rosszat, akkor ott még mindig van esély, hogy az Úrhoz forduljon. Mindig van esély, hogy a rossz, az átok jóra forduljon, hogyha a szív oda talál az egy nagy Istenhez. Még ekkor lehet bűnbánata a gonosznak, és van esélye a szabadulásra. Dávid, a zsoltáros talán kicsit különc volt. Abban az időben nem volt törvény arra, hogy szeressék az ellenséget. De ő mégis szerette ezeket. Mégis, mert nem erőszakkal oldotta meg. Talán megtehette volna azt is a korabeli jogrend szerint, hogy élőben, egy az egyben elintézze az ő ellenségét, de ő nem így tette. Ő talán mégis szerette ezeket az embereket. És ez, tudjátok testvéreim, nekünk, kik Krisztusnak népe vagyunk, nagyon egybecseng azzal a parancsolattal, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azért, akik üldöznek titeket. Mennyire egybecseng. Dávid viselkedése, és rá Krisztusnak a parancsa. Mert hát valahogy így lehet az ellenséget szeretni. Nem úgy, hogy erőt veszek magamon, és odaállok, azt mondom, hogy szeretlek, mert az csak becsapás. Mert nem úgy érzem. Ez a szeretet, amikor tudunk imádkozni a másikért. Amikor tudunk azért az emberért imádkozni, aki ártott nekünk. Akiről tudjuk, hogy ellenünk van. És neki rá tudjuk bízni az atya akaratára, az ő sorsát. Szeretett testvéreim, láthattuk, hogy nem csak szép hálaadások, hanem ilyen átok gyűjtemény is van a Bibliában. Ezt felhasználhatja az ember úgy, hogy rá mondatja pénzért egy másik emberre, de ez nem helyes. Ez bűn. De lehet úgy is élni ennek a példájából, mint ahogyan Dávid tette. Imádságban jól lehet nem nyugodtan, hanem tombolva, magunkból kiadva, de Isten elé tenni. Isten elé tenni, hogy mi mit gondolunk és mit szeretnénk a másik emberrel tenni. És tudjuk azt is, hogy ha bennünket ér vád, nem vádló fog majd a jobbunkra állni. Mert az Isten áll az elnyomottnak a jobbján. Az Isten áll az ő gyermekeinek a jobbján. Dávid már megérzett valamit abból, amit Jézus kijelentett, mert hát az ellenség is ember. Ember, mert Isten teremtménye. Még akkor is, hogyha rossz úton jár egész életében. És mi, akik Krisztusnak megváltottjai vagyunk, úgy tudjuk őket igazán szeretni, ha imádkozunk értük. Az ő megjavulásukért, és talán még, hogyha reménytelennek is tűnik az ő megjavulásuk, akkor is meg kell tennünk, mint ahogy Dávid számára is reménytelen volt ez. Hát, ha átélik ők is azt, amit átél Dávid, amit átéltünk mi, és amit Ady Endre így fogalmazott meg. Mert csak te néked van erőd, és mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Amen. Ó, felséges jó atyánk, édes Istenünk! Köszönjük neked, hogy beletekinthettünk ebbe az átok zsoltárba. Ó, Uram, annyi rossz szándék, annyi átok van ezen a földön, amelyet szórnak az emberek egymásra. Ó, tudjuk, hogy rajtunk nem fog az átok, mert te nálad van a mi szívünk, kegyelmes Istenünk. Talán oly sokszor mi is rosszat mondunk a másik emberre, talán mi is halálát kívánunk, mi is betegséget kívánunk rá. Ó, Uram, vedd ki ezt a szívünkből. Engedd, hogy olyan imádkozók lehessünk, mint Dávid. Engedd, hogy őszintén, de csak is őszintén te hozzád vihessük ezeket a panaszainkat. Tudjunk feltárulkozni előtted, nem pedig magunkba tartva, emésztve magunkat, Istenünk. Ó, felséges jó atyánk, engedd, hogy imádkozzunk mindazokért, akik ellenségeink, akik rosszat akarnak nekünk. Imádkozunk azokért, akik rosszat akarnak a te nyájadnak, a te földön élő egyházadnak, és azokért, akiknek csak a gonosz van a szívébe. Kérünk, Urunk, hogy légy áldásoddal minden napjainkban. Légy a velünk következő héten is, árazd ránk áldásod bőségesen. A hétnek minden napján érezhessük továbbra is a te jelenlétedet. Érezzük, hogy te szeretsz bennünket. Mert enélkül a szeretet nélkül mit sem ér az életünk. Imádkozunk betegeinkért. Imádkozunk azokért, akik akár testi, akár lelki nyavajában szenvednek. Te légy az áldott orvos, és te légy vigasztalója azoknak, akik elhunytakra emlékeznek, akiknek szerettük emléke ott van még a szívében. Ó, Uram, kérünk, hogy légy ennek a gyülekezetnek minden előjárójával, presbitereivel, légy kicsinyeivel, nagyjaival, idősebbjeivel, légy ennek pásztoraival, hogy minden ékesen és szép rendben történjék. Egyedül a te nagy neved dicsőségére, és minden testvérnek lelki épülésére. Szent fiadért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgasd meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.